Egyedül vagyok, és szörnyen unom magam. Teljesen elborít a magány. Kellemes társaságra vágyom, játszani szeretnék. Valahogy így nézett ki Katya bemutatkozó szövege. Muszáj volt kitalálnom valamit, hogy elviselhetőbbé tegyem neki az elszigeteltséget. Féltem, hogy előbb-utóbb bekattan. Pénz kellett. Pénz, pénz. Munkahely viszont szóba se jöhetett. Én egy félállás mellett se tudtam volna összeszedni a hiányzó kreditjeimet. Volt egy csomó elmaradt szemináriumom. És Katya is hiába nézelődött, csak pincérnői meg eladói állásokat talált a neten. Rögtön kivert a hideg verejték, ha belegondoltam, hány idióta flörtölne vele, meg csipkedni a seggét, és mindezt 12 órás műszakokban. Szóba se jöhetett. A sokadik próbálkozását fújtam le, amikor hozzám vágta. Jól van, ha semmi se tetszik, bassza meg, állhatok ki megint a parkba. Ebben a szarban nem bírom tovább. Mire én rögtön üvölteni kezdtem, ne merd még egyszer ezt mondani, megölök mindenkit, érted? Ekkoriban kezdett el motoszkálni bennem a terv. Eleinte gondolkozni sem mertem rajta, ha eszembe jutott, azonnal félre rúgtam, aztán fokozatosan beláttam. Ha békét akarok, muszáj lenyelnem ezt a békát. És különben is, ahol én ott vagyok, nem lehet baj. Már csak Katyát kellett meggyőznöm. Ha én be tudom vállalni, be tudod te is. Ha akkor meg tudtad csinálni, meg tudod most is. És új egyetemet kell kezdened, és el kell menjünk innét, és enni kell, és csönd kell, és élet kell. Az első lépés az volt, hogy létrehoztunk egy kamu e-mail postafiókot, és hozzá egy kalóz profilt az egyik partnerkereső oldalon. Ezeket kizárólag netkávézókból néztük. Nehogy lekövethető legyen az IP. És minden egyes rajtaütés után töröltük őket. Profilképnek egy kivágott fotót tettünk, amin Katya alaposan kifestett, tussal kihúzott szemvonalán kívül semmi nem látszott. Ügyeltünk véletlenül se legyen felismerhető, de azért megakadjon rajta a sok kiéhezett nyomorult szeme. Vajon mit rejteget ez a lány? Vajon hogy néz ki? A bemutatkozó szövegen kívül csak az e-mail címet adtuk meg. Oda vártuk a fényképes jelentkezéseket. Az áldozatokat én választottam ki aszerint, hogy melyikre lennék a legkevésbé féltékeny. Egyikünk se akarta, hogy jobban bedurvuljak a kelleténél. Így is minimum egy-két napba telt, míg lekoptak Katyáról az idegen érintések. Hosszas keresgélés után döntöttünk a helyszínekről is. A lényeg az volt, hogy a lehető legeldugottabbak legyenek. Mégis relatíve könnyen megközelíthetők. Kapucnival meg csősállal takartam el az arcom. Katya szétsminkelte magát és rövidebbre vágatta a haját, hogy beférjen a sima, platina szőke paróka alá, és azt is begyakoroltuk, hogy többé ne szólítsuk egymást a nevünkön. Attól, hogy lecsaptam valakit, még nem biztos, hogy a hallását is kiütöttem. A procedúra az első portjától kezdve ugyanaz volt. Találkozás a kuncsavtal, rövid biztonsági séta, hogy idejében kiszűrhessük az igazán súlyos pszichopatákat, aztán diszkrét vacsora, és piálás a bizalom elmélyítéséért, végül irány Katya lakása. Hazafelé valahol pedig rövid pihenő egy kis bemelegítésre az előre kiszemelt sötét zugban. A találkozás pillanatától követtem őket. Ezért is nem ült soha senkivel taxiba. Mindkettőnket megnyugtatott a tudat, hogy a kabátomban minden eshetőségre ott van a baseball ütő. Összenézni viszont sose néztünk össze. Nem akart látni. Félt, hogy kiesik a szerepéből. Mobiltelefont, órát, bármit, ami könnyen lekövethető, felismerhető lett volna, nem vettünk el. És a jegygyűrűket is meghagytuk. Ennyi kegyelet minden tarkonvágott szerencsétlennek kiért. Katya ötlete volt, hogy használjunk gumikesztyűt az új lenyomatok ellen. És az is, hogy a kirámolt pénztárcákat személyistől, mindenestől visszacsúsztassuk a helyükre. Egyel kevesebb ok, hogy a rendőrségre menjenek. Az ékszereket utcai sefteseknek adtuk el. Könnyű volt velük üzletelni. Nem kérdeztek semmit, csak vaskos bankókötegekből számolták le a pénzt. De az igazi bevételek a kibelezett pénztárcákból jöttek. Magas volt Katya tarifája. Szinte a lakbérünk háromnegyede kijött egyetlen alkalomból. Sokáig jártuk a bolhapiacokat a megfelelő eszköz után. Először teleszkópos viperát akartam venni, de az túl veszélyes lett volna. Így döntöttem végül a mini baseball ütő mellett. Inkább tűnt játéknak, mint fegyvernek. Pláne miután bebugyoláltam egy darab izolírba, hogy egy tisztességes véraláfutáson kívül semmi komolyabbat ne hagyjon maga után. Attól nem féltünk, hogy bárki a rendőrségre rohanna rinyálni. Mit írhattak volna a jegyzőkönyvbe? Hogy késő este kedvük szottyant egyet sétálni a város egyik leggettóbb környékén? És teljesen véletlenül pont egy prostival kavartak valamelyik sikátorban, amikor hirtelen megtámadták őket? Amúgy intéztem el orvostanhallgatót, filozófust, egyetemi tanárt, sőt, egyszer egy papnövendék is becsúszott, aki úgy akarta elnémíteni a lelki ismeretét, hogy nem túl buzgón, de megpróbált Katya lelkére beszélni. Aztán már ő sietett a legjobban hazafelé. Igyekeztem kimérten ütni és óvatosan. Senkinek se lett komolyabb baja, még anyagilag se. Mert akinek van pénze kurvázásra, annak nem fáj ennyi. Cápa világ ez. Manapság már a lélegzetvétel is lopás, és különben is. Milyen ember az, aki képes fizetni a szexért? Mennyire kell elkurva legyél odabent, nem? Havi 3-4-szer mentünk portyázni. Ami ebből összejött, az nekünk maga volt a jólét. Nyakig elmerültünk benne. Az otthonról kapott apanás zseppénznek se lett volna elég már. Sokat költöttünk és fölösleges dolgokra. Többé nem fájt a fejem, amiért átkerültem tandíjas helyre. A vizsgák nagy részén üres lapokat adtam be. Wikipédiáról lekopipésztelt dolgozatokkal és azok közé rejtett borítékokkal gyűjtöttem a krediteket. A szemináriumi jelenlétet pedig sivász regállal vagy belga csoki kagylókkal váltottam ki. Katya beiratkozott egy magánegyetem menedzsment szakára, ahol annyira szabad szelleműen folyt az oktatás, hogy vizsgázni se volt muszáj bejárni. Online zajlott minden. A tesztkérdések kiküldése és a banki átutalások egyaránt. Amint tehettük, elköltöztünk. A frissen felújított, fullosan berendezett apartman bére kétszerese volt a csótány tanyájénak. Csillogott, villogott, és kórosan tiszta volt minden. Hetente hívtunk a takarító cégtől valakit. Az ablakok, falak hangszigeteltek voltak. Akkor se hallatszott át semmi, ha a szomszédban lakó fotoművész egyszerre két modelljét hozta haza. Az első hetekben mégis furcsa volt valami. Időbe telt, míg rájöttünk, túl steril a levegő, ami külvárosi húgyszakhoz szokott tüdőnknek. Légkondicionálóval is fel volt szerelve a lakás. Nyáron jól esett kinézni, ami saját bejáratú 18 fokunkból a kánikulában remegő utcára. De volt, hogy télen is bekapcsoltuk. Szerettük a zümmögését. Olyan jólét hangja volt. Az 52 négyzetméternyi tágasság viszont túl sok volt kettőnknek. És mivel már nem voltak olyan elérhetetlenek a kirakatokba kipakolt cuccok, mindenféle fölösleges bízbaszt vettünk. Volt lávalámpánk, az időt kettes számrendszerben mutató ébresztőóránk, Xboxunk, számtalan kaktuszunk, ultrahangos szúnyogriasztónk, aztán a baseball ütőt is lecseréltem egy elektromos sokkolóra, elegánsabb volt és biztonságosabb. Végtelenül felvágósak lettünk, és végtelenül élveztük. Eldobtuk a bérletünk, és taxival furikáztunk a városban. Alig főztünk otthon. A kajafutárok egymásnak adták a kilincset. Az egész élet egy hatalmas vakáció volt. Katya többé besetette a lábát turkálókba. Márkaboltokban próbálgatta órák hosszat a göncöket. Bevásárló körútjaira szerencsére nem kellett elkísérnem. A jóléttől, mintha bennem is lazulni kezdtek volna valamennyire a dolgok. Hagytam, hadd menjen Pippel, csoporttársak voltak az új egyetemen. Úgy barátkoztak össze, hogy Pipnek egy húzós este után nem volt kinél vigasztalódnia, ezért jobb híján Katyát hívta fel. Ő pedig épp ráért egy kis lelkizésre. Volt ideje és türelme végighallgatni a történetet, ami egy bulin elfogyasztott, furcsa ízű gin tonikkal kezdődött, majd filmszakadás után egy vadidegen ágyában folytatódott, ahol Pip egy hideg spermatócsával a hasán tért magához. Néhány hónapra rá le is kapcsolták a fickót. Kiderült, nem csak kocsmákban, klubokban fűszerezgette az italokat, hanem a couchsurfing keretén belül is aktív volt. Több tucat gyanútlan lányba nyomta bele a mocskát. A legrosszabb mégis az volt, hogy Pip haverinái a kisújjukat sem mozdították, amikor a partidroktól hülye fejjel hazaindult azzal az alakkal, ha dughatnékod van, hát dugjál, egyikünk se az anyád. Idővel egészen összenőttek. Együtt jártak az egyetem mellé, és hozzánk is fel gyakran. Jó pofa, belevaló csaj volt. Sose éreztem gyertyatartónak. A legfontosabb hozadék a jólétnek mégis az volt, hogy végre lekattantam az előre lekefélt forgatókönyvekről. Nem kellett többi másnak képzelnem magam. Az enyém volt Katye. Egyes, egyedül az enyém. Gránátvetővel lőttem a terroristákra. Cafatokra robbant. A társai viszont még éltek, és az AK-47-esekkel viszonozták a tüzet. Egy falmaradvány mögé húzódtam, nem akartam meghalni. Ezért Xboxozás közben csak félszemmel figyeltem Katya készülődését. Legalább 5 tunikát felpróbált, és a haját is kibontotta vagy 3-szor. Mit izélsz annyit, kinek akarsz tetszeni? Vetettem oda vicceskedve. Senkinek, magamnak, felelte a csatokat igazgatva. Tudod jól, milyen nehéz nekem az. Már az ajtóban állt, amikor elbizonytalanodott, hogy mégse passzol a felsőjéhez a szoknya. Jó ez így. Miért ne lenne? Kérdeztem vissza. Mire ő, hogy nem tudom, kicsit olyan kurvás, nem? Jót röhögtünk, és büszkék voltunk magunkra, amiért tudtunk nevetni ezen. Elbúcsúzni nem volt időnk, percek óta várta a taxi a tömbház előtt. Csajos estére ment Pippel valamelyik klubba. De én az utóbbi hónapokban olyan mélyre süppettem a nirvánában, hogy eszembe se jutott stresszelni, teljesen belemerültem a lövöldözésbe, egészen rázsibbadt a kezem a kontrollerre. Éjfél körül megkívántam a nácsót, de sehol se találtam hozzá szószt. Rácsörögtem Katyére, nem vette fel. Biztosan hangos a zene, gondoltam, ezért nem hallja, majd visszahív. Nyomtam tovább a lövöldözést, s csak egy óra múlva jutott eszembe, hogy még mindig nem jelentkezett. Újra próbálkoztam, üresen követték egymást a kicsengések. 3-szor hívtam egymás után, semmi. Mindenféle hülyeség kezdett beszivárogni az agyamba. Úgy döntöttem, lefekszem. Bedobtam 2 fél deci unikumot, hát a könnyebben elalszom, és csak a bejárati ajtó nyikordulására fogok felébredni. Nem kell fosni. De az Istennek se jött álom a szememre. Fél percenként átnyúltam az éjjeli szekrényre. SMS-eket írtam neki. Ismét hívtam, utána pedig még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Először csak ideges voltam, és rágyújtottam. Aztán nem sokára már úgy hallgattam a kicsengések sorozatát, mint az egész elkurt, sanyarú életem betétdalát. Nagy nehezen elhitettem magammal, a körömollóhoz még nem elég súlyos a helyzet. Egyik fiók alján találtam egy injekciós tűt. A bőröm elszokott a fémtől. Nem emlékeztem, hogy valaha ennyire fájt volna a szúrás. A vécén vártam, hogy Katya hazajöjjön, és megölje a bűntudat, amiért így talál. Az idő viszont csak telt, és telt. Szadista lassúsággal másztak át rajtam a percek. Szúrtam még egyet, hogy bírjam valahogy. Aztán már kaptam is magamra a kabátom, 2:30 volt. Nem mertem gondolni semmire, pláne arra, hogy miért viszem magammal a sokkolót. Taxi sehol, kihalt volt az egész utca. Szaladtam. Hangosan csattogott a talpam alatt a flaszter. Szúrt a tüdőm, és a nyálam is sűrű volt. Futás közben köptem ki. A nyúlós csík odatapadt a kabátomhoz. Nem érdekelt. A klub, ahol Katyék elvileg csajos estét tartottak, új hely volt. Egy vágóhídból alakították át. A lábam közé, az alsó nadrágomba dugtam a sokkolót. Hentes legénynek öltözött kidobók álltak a bejáratnál. Először gyanakodva néztek, nem tetszett nekik a szétizzadt pofám, meg a kabátomon csillogos leimcsík. Aztán mégis beengedtek, de előtte egyikük még finoman megszorította a vállam, hogy tudjam, mire számítsak, ha végképp megörülni támadna kedvem. Mintha az összes, itt lemészárolt állat utolsó párája ott lengne benne. Olyan vastag volt odabent a levegő. Kövér, mély basszussal szólt a zene. Egyszerre lüktetett a tömeg, akár egy ütőér. Mindenki összetartozott mindenkivel, mindenki mindenkié volt. A vagonszerű, egymásból nyíló termek falait fényvisszaverő burkolat borította. Fémesen olvadt a stroboszkóp fény az emberek bőrébe. Verejtéktől sikamlós, összetapadt testek között passzíroztam át magam. Ismerős körvonalakat, frizurákat kerestem. Belebámultam az arcokba, senki se nézett vissza rám. Bárpulttól bárpultig vergődtem. A kezes lábast és gumiköpenyt viselő bárosok képébe nyomtam a telefonom. Mutattam neki Katya fotóját, és kérdeztem, nem látták-e. De ők csak vonogatták a válluk. Nem tudom, haver, fogalmam sincs. Időközben mély vörösre fulladtak a stroboszkópok. A táncparketten púposra rakott talicskákat toló alakok jelentek meg. És félig sült hús szeleteket kezdtek haigálni a tömegbe, amitől a táncolók teljesen kivetköztek önmagukból. Egyszerre vonaglottak az industriális technóra, és marakodtak a húsdarabokon, foggal, körömmel tépték egymás szájából a cafatokat, mintha a saját lelküket akarnák darabokra szaggatni. Ekkor vettem észre Chapest. Abszolút nem számítottam rá egy ilyen helyen. Szinte a fülén folyt ki a pia. Hatalmas lelkesedéssel zuhant a nyakamba, kevésen múlott, hogy nem borultunk fel. Ölelgetett, és az arcomat csókolgatta. Szevasz, köcsög! 1000 éve nem láttalak, úgy örülök neked, bazd meg! Teljesen szét volt esve. Alig értette meg, hogy Katyáról kérdezem, nem látta-e véletlenül. Először csak a neve jutott el az agyáig, majdnem elsírta magát. Miért kellett eljöjjön a filóról? Ő volt a legjobb csoporttársam, baszki! Nagy nehezen sikerült kiszednem belőle, összefutott velük aznap este. A barátnője se rossz, Bige, mondta. Ő is meg volt neked? Hol vannak? Ordítottam Chapest képébe, de ő csak vigyorgott és próbált egy helyben megállni. Szeretlek, ember, te vagy a legjobb barátom. Muszáj volt elkapnom a gallériát és megráznom, hogy eszébe jusson, 2 izompólós fickóval látta utoljára Katyéket. Tudod, ilyen zselézett hajú buznyákok, na, velük léptek le, azt hiszem a bankokba mentek. Mondd meg neki, hogy hiányzik, nagyon szeretem. Kiáltotta utánam, ahogy hátat fordítottam és kirohantam a vágóhídról. Az első taxiba bevágottam, épp akkor szállt ki belőle 3 tányérpupillájú lány. A bankokba, mondtam a sofőrnek, és azt hittem, ott helyben megőrülök. Még sose hallott a helyről. Be kellett szólnia a központba, hogy megkérdezze a címet. De a válasz lassan érkezett. És ő is ugyanolyan bénázva táplálta be a műszerfalhoz erősített GPS-be az úti célt. Ne haragudj, mondta. Ma vettem. Bekapcsolni is alig tudom. Remélem, nem sietsz nagyon. A visszajárót se vártam meg, amikor végre megérkeztünk. Úgy becsaptam az ajtót, hogy az egész kocsi beleremegett. A klub bejárata egy csöndes belső udvarból nyílt. Ajtónálok nem voltak. Kivettem az alsó nadrágomból, és a zsebembe csúsztattam a sokkolót. Az alagsorba vezető lépcső kék fényben fürdött, és mélyen ereszkedett a föld alá. Majd egy robosztus, hangszigetelt fémajtóba torkolt. Benyitottam. Lassú, mocskos zene ömlött az arcomba. Egyetlen monumentális helyiségből állt a klub. Még a légköre is állatias volt, füllett, émeigős, mintha egy óriás hónajban lettünk volna. A magas mennyezetről ketrecek lógtak alá. Félmeztelen gogolányok táncoltak bennük egyre fáradtabban. Záróakkordjainál tartott a parti, nem sokan voltak már. Könnyű volt kiszúrnom Katyéket. Messze voltam tőlük, nem mozdultam. Két fickó állt mellettük szorosan az arcukba hajolva, közel. Nagyon közel. Túl közel. Régen, a csibés időkben láttam utoljára ilyennek Katyét. A részegség elsatírozta a vonásait. Idióta mosollyal hallgatta az egyik zselézethajú süketelését. Rászorítottam az ujjam a sokkoló kioldójára, és elindultam feléjük. De mire odaértem, teljesen lenyugodtam. Legalábbis azt akartam hinni, hogy emiatt szólok oda csöndesen csak annyit, hogy sziasztok. És semmiképp se azért, mert az a két zselézethajú, ahogy közeledtem, egyre nőtt, amíg egy-egy fejjel magasabbak nem lettek nálam. És olyan flegma macsósággal néztek le rám, hogy szinte atomjaimra estem szét. Pip döbbenten fordult felém. Katya viszont túlságosan be volt állva, hogy meglepődjön. Úgy köszönt vissza, mint egy akármilyen havernek. Szia, hát te... Még annak a két állatnak is be akart mutatni. Vastag, karkötős kezek nyúltak felém. Az enyém még mindig a kabát zsebemben volt. A sokkoló biztonsági kapcsolóját babráltam. Tudtam, hogy ki kéne oldanom, de az Istennek se ment. Hol a kabátod? Kérdeztem Katyától. És meg se várva a választ, támogatni kezdtem kifelé. Szükség volt rá. Folyton összeakadtak a lábai. Mit csinálsz most, mi bajod? Próbálta kiszabadítani magát a kezemből. De én nem mondtam semmit. A számat se bírtam kinyitni ezen a lepratelepen. Az egyik kredenc utánunk indult, szerencsére Pip visszahúzta és magyarázott neki valamit. A ruhatárból hosszas cirkusszal kellett kikunyeráljuk a kabátot. Katya elvesztette a cédulát, meg a telefonját is. Mi a kurva istent akartak tőletek ezek a faszok, robbant ki belőlem. Miután nagy nehezen megmásztuk a lépcsőt és elindultunk az utcán. Semmit fizettek, motyogta Katya. Az jó, mondtam. Már azt hittem, a parkból ismered őket. Ahhoz is túl kába volt, hogy megsértődjön. Teljes súlyával belém csimpaszkodott. Rosszul vagyok, mondta. Kár, hogy nem akkor voltál rosszul, amikor töltötték beléd a piát. Miért fogadtad el? Rászorulsz? Mire ő felsóhajtott, csak kicsit szerettem volna olyan lenni, mint régen. Normális, ennyi az egész. Eddig a pontig bírtam magamban tartani azokat a kérdéseket, amiket féltem feltenni. Mi az, hogy mint régen? Mit csináltak veled? Mit engedtél nekik? Katya nyögdösve rázta a fejét. Nem tudtam eldönteni, hogy tagad, vagy csak az ellen próbál tiltakozni, hogy betaszigálom a legközelebbi kapuajba, és neki nyomom a falnak. Akár egy frissen szabadult fegyenc, olyan veszetten hajtottam fel a szoknyáját, és téptem el a harisnyáját. Hol értek hozzá, te mocsok, mutassad hol? Majd arccal a fal felé fordítottam, és benyúltam a combjai közé. Vajon nedvese? Vajon hol jártak? Vajon hagytak-e valamit maguk után azok a rohadékok? De tiszta volt. Tiszta volt minden. Egy pillanatra elszégyeltem magam, leállni viszont nem bírtam. Most már nem úgy volt, mint Devla szülinapján a vécében. Fehéren világított a segge, és annyira száraz volt, hogy még nekem is fájt, de nem érdekelte, tűrte, hagyta, nem mert ellenkezni, nem ellenkezhetett. Gyorsan végeztem. A harisnya cafatjaiba töröltem a farkam. Megfordult, nézte. Aztán engem. Aztán letörölte az arcáról a rákenődött penészes vakolatot. Aztán elhányta magát. A kapuajtól pár méterre sikerült taxit fognom. Beültettem, végigdőlt a hátsó ülésen, rögtön elaludt. Letakartam a kabátommal, hogy ne lássa senki. Velünk egykorú lehetett a taxis. Cinkosan nézett a visszapillantó tükörbe. Jó buli volt, mi? Mintha meghalni készülnének, a stoplámpák olyan sápadtan villogtak a hajnali derengésben. Nagyon jó, mondtam. Csak egy kicsit elhúzódott.